1978. Morris egy fém pritchen ült, lüktető fejét lehorgasztotta, kezét narancsszínbe bújtatott combjai között lógatta. Mérgezett levegőt szívott be, amelyet vizeletből, hányásból, fertőtlenítőből kevertek. A gyomra ólomgolyó volt, amely addig dagadt, amíg meg nem töltötte az ágyékától az Ádám csutkájáig. A szeme lüktetett az üregében. A szájának olyan íze volt, mint egy konyhai szemetesnek. A zsigerei fájtak, az arca sajgott. Az óra bedugult. Valahol egy érdes és kétségbeesett hang azt kántálta: kell egy szerető, aki nem őrjít meg, kell egy szerető, aki nem őrjít meg, kell egy szerető, aki nem őrjít meg. Pofa be! Üvöltötte valaki. Engem őrítesz meg, seggfej! Szünet, azután: kell egy szerető, aki nem őrjít meg. Morris gyomrában megolvadt az ólom, és gurgulázni kezdett. Lesiklott a pritchről, négy kéz lábra esett, amitől újabb kiindöfött a fejébe, és tátott szájjal térdelt a funkcionális acél WC előtt. Egy percig semmi sem történt, utána mindene görcsbe rándult, és valami olyat lőtt ki magából, ami több liter sárga fogkrémre emlékeztetett. A fejfejes egy pillanatig olyan iszonyú volt, hogy azt hitte, egyszerűen szétrobban a koponyája, és abban a pillanatban reménykedett is benne. Bármi jó, ami véget vet a fájdalomnak. Meghalás helyett ismét hányt. Ez alkalommal több liter helyett egy bögrényit, de az égetett. Utána száraz öklendezés következett. Illetve nem egészen száraz, imbálódzó vastag nyálka fonalak lógtak a szájáról, mint a pókháló. Félre kellett csöpörnie.
Valaki kóstolgassa!
Ordított egy hang. Ordítás és röhögés fogadta a szellemességet. Úgy hangzott, mintha állatkertbe zárták volna, nyilván így is volt, csak itt emberek voltak a ketrecekben. A narancsszínű, kezes lábas, amelyet viselt, erre utalt. Hogy került ide? Nem emlékezett, mint ahogy arra sem, miként került abba a házba, amelyet szétvert a Sugarheights-on. Csak a saját házára tudott emlékezni a Sycamore utcában. És természetesen a ládára. A ládára, amelyet elásott. Pénz volt a zsebében, $200 John Rothstein pénzéből, és bement a zóniba két sörért, mert fájt a feje, és magányosnak érezte magát. Az biztos, hogy beszélt az eladóval, de arra nem emlékezett miről. Baseball? Valószínűleg nem. Az eladónak mormota sapkája volt, de Morris érdeklődése eddig terjedt. Utána szinte teljes a rövid zárlat. Az is biztos, hogy valami borzasztóan félre sikerült. Ha az ember narancsszínű kezes lábasban ébred, könnyen levonhatja ezt a következtetést. Visszamászott a pritchhez, felhúzta rá magát, a térdét a melléhez szorította és átkarolta. Hideg volt a cellában. Reszketni kezdett. Lehet, hogy megkérdeztem azt az eladót, mi a kedvenc kocsmája. Olyan, amely elérhető busszal. És oda mentem, ugye? Oda mentem és berúgtam. Annak ellenére, hogy tudom, mit tesz velem. Nem csak mólés voltam, hanem tök részeg, seg részeg, picsa részeg. Igen, kétségtelenül, annak ellenére, hogy tudta. Ez is rossz, de nem emlékezett a későbbi őrültségekre, és ez még rosszabb. A harmadik pohár után, néha már a második után, egy sötét gödörbe zuhant, és nem is jutott ki belőle, amíg másnaposan, de józanul föl nem ébredt. Ezt rövidzárlatos ivásnak hívták. Ezekben a rövid zárlatokban csak nem mindig előadta magát valami, hát nevezzük elhajlásnak. Az elhajlás juttatta a Riverview ifjúsági fegyintézetbe, és kétségtelenül amiatt jutott ide. Akárhol is van, ez az itt. Elhajlás. Az a kurva elhajlás. Morris reménykedett, hogy valami jó régi módi kocsmai verekedés volt, nem pedig betöréses lopás. Más szavakkal nem ismétlődött meg a Sugarheights-i kaland. Mert most már rendesen maga mögött hagyta kamaszkorát, ez alkalommal nem javító intézet lesz a vége. De akkor is letölti az idejét, ha valami bűncselekményt követett el. Ameddig az a bűncselekmény nincs kapcsolatban egy bizonyos lángeszű amerikai íróval, add Istenem, hogy így legyen. Ha igen, akkor hosszú ideig nem szív szabad levegőt. Talán soha. Mert nem csak Rothsteinről van szó. És most visszajött egy emlék. Curtis Rogers, amint kérdezi, hogy New Hampshire-ben van-e halálos ítélet. Feküdt a pritchen, reszketett, töprengett. Nem lehet, hogy azért vagyok itt. Az nem lehet. Tényleg? El kellett ismernie, hogy lehet, nem csupán azért, mert a rendőrség összekapcsolhatta a pihenőben talált holtakkal. Látta magát valahol egy kocsmában vagy striptease bárban. A főiskoláról kimaradt Morris Bellamy-t, az amerikai irodalom önjelölt tudósát, amint dobálja befelé a viszkit, és testen kívüli élményben részesül. Valaki beszélni kezd John Rothsteinnek, a nagy írónak, Amerika visszavonult géniuszának a meggyilkolásáról, mire a picsa részeg Morris Bellamy megszívja magát azzal az irtozatos düvel, amelyet általában ketrecben tart, mint egy sárga szemű fekete fenevadat. A beszélő felé fordul, és azt mondja, nem nagyon látszott géniusznak, amikor szétlőttem a fejét.
Nem én voltam, suttogta.
A feje úgy fájt, mint még soha, és valami baj volt az arca bal oldalával is. Égett.
Nem én voltam.
De honnan tudhatja? Ha ivott, minden napból minden megtörténhet nap lett. Előjött a fekete fenevad. 10 éves korában a fenevad tombolt abban a sugárhajci házban, gyakorlatilag szétvert azt a szart, és amikor a néma riasztásra megjöttek a rendőrök, addig küzdött velük, amíg valamelyik le nem csapta a gumibotjával, és amikor megmotozták, egy rahedli ékszert leltek a zsebeiben. Zömmel olcsó fuchsokat, de néhány darab, amiket roppant hanyagul elfelejtettek bezárni a Madame széfjébe, rendkívül értékes volt, és hip-hop már is a Riverview-ban találta magát, ahol betömték zsenge segjukát, és izgalmas új barátokat szerzett. Az a személy, gondolta, aki képes egy ilyen banzájra, arra is képes, hogy részegen eldicsekedjen Jimmy Gold teremtőjének meggyilkolásával. Ezt te tudod a legjobban. Noha, lehettek a zsaruk is. Ha azonosították és körözést adtak ki ellene, ez is elképzelhető.
Kell egy szerető, aki nem őrjít meg! Pofa be!
Ez alkalommal Morris tiltakozott és igyekezett ordítani, de csak hányástól ragacsos károgás jött ki belőle.
Ó, mennyire fájt a feje!
És az arca is!
Áú!
Végighúzta a kezét az arca bal felén, és bután nézett a tenyerére tapadt, száraz vérpelyhekre. Újra végig tapogatta magát, és barázdákat talált, legalább 3-at. Mély karmolásokat. Ez mit mond nekünk? Nos, normális körülmények között, noha minden szabály alól van kivétel, a férfiak ütnek, a nők karmolnak. A hölgyek csinálják ezt a körmeikkel, mert legtöbb esetben szép hosszú van nekik. Bepróbálkoztam valami nőnél, az meg a körmeivel tiltakozott. Igyekezett emlékezni, de képtelen volt. Emlékezett az esőre, a poncsóra és az elemlámpára, amely megvilágítja a gyökereket. Emlékezett a csákányra. Valamennyire emlékezett, hogy gyors és hangos zenét akart hallgatni, és beszélt a Zóni vegyesbolt eladójával. Utána? Csak a sötétség. Talán az autó, gondolta. Az a rohadt Biscayne. Talán valaki látta, hogy kijött a 92-es úton a pihenőből, és jobb oldalt tiszta vér volt, és talán ott hagytam valamit a kesztyűtartóban. Valamit, amin rajta volt a nevem. De ez nem valószínű. Freddy egy férészek kocsmai kurvától vette a Chevyt egy késdobálóban, és azzal a pénzzel fizetett, amelyet 3-an dobtak össze. A csaj Harold Finneman nevére iratta át, aki történetesen Jimmy Gold legjobb barátja volt a futóból. Sosem látta Morris Bellamy-t, akinek volt elég esze ahhoz, hogy ne legyen szem előtt, amikor az üzletet megkötötték. Egyébként azon kívül, hogy nem írta rá szappannal a szélvédőre, lop el, kérlek, ő igazán mindent elkövetett, mielőtt eljött a parkolóból. Nem, a Biscayne most valami kihalt helyen áll, vagy Lowtonban, vagy a tó mellett a tengelyekig lefosztva. De akkor hogy kerültem ide? Mindig ehhez tért vissza, mint a kerékben futó patkány. Ha valami nőszemély megszabta az arcom a körmeivel, akkor én meg lecsaptam. Talán eltörtem az állkapcsát. Ez megszólaltatott egy halk csengőt a rövid zárlat sötétségében. Ha így volt, akkor valószínűleg testi sértés miatt emelnek ellene vádat, És Waynesville-be kerülhet miatta. Utazhat a nagy zöld buszon, amelynek dróthálósak az ablakai. Waynesville rossz hely, de néhány évet kibírod, ha muszáj. A testi sértés nem gyilkosság.
Kérlek, csak ne Rothstein legyen, gondolta. Olyan sok olvasni valón van, biztonságosan elcsomagolva, és mindengem vár.
A dolog jó oldala, hogy lesz pénzem a megélhetésre, amíg olvasok. Több mint 20 000 dollár jelöletlen 20-asokban és 50-esekben. Ez kitart egy darabig, ha szerényen élek.
Csak ne gyilkosság legyen.
Kell egy szerető, aki nem őrjít meg. Na még egyszer, faszopó, ordította valaki. Még egyszer, és a szádon nyomom ki a segjukadat.
Morris lehúnyta a szemét. Noha délre jobban érezte magát, visszautasította ezt a mosogató lét, amelyet ebédre hoztak. Tésztadarabok kuszkáltak valami vérre emlékeztető szózban. 2 óra tájt 4 őr jött végig a cellák között. Az egyiknél csiptetős dosszié volt, és neveket ordított.
Bellamy! Holloway! MacIver! Riley! Roosevelt! Tidgarden! 1 lépést előre!
Az Tidgarden, uram!
Mondta a nagy darab fekete a Morris melletti lyukban.
Tőlem lehet John Q. anyakúró is. Ha beszélni akarsz a kirendelt ügyvédeddel, akkor lépj előre. Ha nem, akkor maradj ülve és várakozzál.
A 50 fogoly előre lépett. Ők voltak az utolsók, legalábbis ezen a folyosón. A többieket, akiket éjszaka hoztak be, köztük szerencsére azt a fickót is, aki John Mellencamp számát kínoszta, már vagy szabadon engedték, vagy délelőtt átkerültek a bíróságra. Ők voltak a kishalak. Morris tudta, hogy a délutáni műszakba azok kerülnek, akik komoly szarban vannak. Sugar Heights kis kalandja után is a délutáni műszakba került. Ahhoz a picsa Bukowski bírónőhöz. Miközben a cellaajtó becsukódott mögötte, Istenhez imádkozott, akiben nem hitt.
Istenem, legyen testi sértés, oké? Könnyű, ne súlyos, csak ne gyilkosság legyen. Istenem, ne tudjanak meg semmit arról, hogy mi történt New Hampshire-ben, vagy egy bizonyos autós pihenőben New York állam északi részében, oké? Neked oké ez így?
Lépjetek ki, fiúk, mondta a dossziésőr. Lépjetek ki jobbra át. Kartávolságra az előttetek található böcsületes amerikaitól. Semmi nyúkálás. Ne basszakodjatok velünk, akkor viszonozzuk ezt a szívességet.
Akkor a liften mentek le, amelybe egy kisebb marhacsordát is beterelhettek volna, aztán újabb folyosók következett. Majd Isten tudja miért, hiszen szandált és zsebnélküli kezes lábast viseltek, fémdetektor következett. Ezen túl volt a beszélő, benne 8 fallal elválasztott box, olyanok, mint a könyvtárak kutatófülkei. A dossziés őr a 3-as számú fülkébe irányította Morrist. Morris leült, és a plexi üvegen át, amelyet sűrűn kentek össze és ritkán mostak, szembenézett államilag kirendelt védőjével. A szabad oldalon található csóka egy nyálhegy volt, vacak frizurával és korpás fejjel. Az egyik orjuka alatt herpesz volt, az ölében kopott aktatáskát tartott. Úgy festett, mint aki épp hogy betöltötte a 19-et.
Hát, ez jutott nekem, gondolta Morris. Jézusom, csak ilyen jutott.
Az ügyvéd a fülke falán lógó telefonra mutatott és kinyitotta az aktatáskát. Elővett egyetlen papírlapot és a kötelező sárga írótömböt. Miután ezeket elhelyezte maga előtt a pulton, a táskát a padlóra tette és fölvette a telefont. Nem tétova, tenor hangon beszélt, mint a kamaszok, magabiztos, robusztus baritonja volt, amely mintha túl nagy lett volna bíbor színű nyakkendője alatt lapító csirke melléhez.
Nagy szarban van, Mr. Lenézett az írótömb tetejére fektetett lapra, Bellamy. Azt hiszem, fel kell készülnie arra, hogy nagyon sokáig tartózkodik majd az állami börtönben. Ha csak nincs valamije, amit cserébe adhat.
Morris azt gondolta, a noteszokról beszél. Úgy ment fölfelé a karján a hideg, mintha gonosz tündérek menetelnének rajta. Ha Rothstein miatt van itt, akkor Curtis és Freddy miatt is itt van. Az életfogytiglanit jelent, próbaidőre bocsátás lehetősége nélkül. Sosem hozhatja el a ládát, sosem tudhatja meg, mi lett a sorsa Jimmy Goldnak.
Beszéljen, mondta az ügyvéd, mintha egy kutyához szólna. Akkor mondja meg, kivel beszélek. Elmer Cafferty,
Ideglenesen szolgálatára. Az ügye, az órájára nézett, a Timex még az öltönyénél is olcsóbb volt. 30 perc múlva kerül sorra. Bukowski bírónő nagyon pontos. Fájdalom hasított Morris fejébe, és ennek nem volt közel másnapossághoz.
Ne, csak ne ő legyen, ez nem lehet. Az a kurva a Noé bárkájával jött át Amerikába.
Cafferty elmosolyodott.
Heh. Ebből arra következtetek, hogy volt már dolga a nagy Bukowskival.
Nézze meg az aktáját, mondta tompán Morris, noha valószínűleg nem szerepelhet az iratok között. A sugárhájci ügy elévült, mint azt Andynek mondta. A kibaszott Andy Halliday. Sokkal inkább az ő bűne, mint az enyém.
Buzi!
Cafferty elkomorodott.
Mit mondott?
Semmit. Folytassa.
Az én aktám az éjszakai letartóztatásáról szól. A jó hír az, hogy a sorsáról egy másik bíró dönt majd az igazi tárgyaláson. Még jobb hír, legalábbis számomra, hogy ezen a ponton már valaki más fogja képviselni. A feleségem és én Denverbe költözünk, és maga, Mr. Bellamy, csupán egy emlék lesz.
Denver vagy a pokol? Morrisnak mindegy volt.
Mondja meg, mi a vád?
Nem emlékszik?
Rövid záratom volt.
Ó, vagy úgy.
Igazából még most is tart, tette hozzá Morris.
Talán odaadhatná a noteszokat, bár még a gondolata is fájt neki. De még ha fel is ajánlja, vagy Cafferty teszi meg, felfogja egy ügyész a tartalmuk fontosságát?
Nem valószínű.
A jogászok nem tudósok. Egy ügyész elképzelése a komoly irodalomról valószínűleg Earl Stanley Gardnerig terjed.
Ha, még ha a noteszok... az a sok szépséges Moleskine számítanának is az állam törvényes képviselőinek, mit nyerhetne Morris, ha átadná őket?
Egy életfogytiglanit három helyett?
Nagy ügy. Nem bírom megtenni. Bármiről legyen is szó, nem akarom. Lehet, hogy Andy Halliday egy English leather-rel kenekedő buzi, de jól látja Morris indítékait. Curtis és Freddy a Zsózsóért csinálták, amikor Morris biztosította őket, hogy a vénember 100 000 dollárnál is többet tartogathat otthon. Hittek neki.
Rothstein írásai.
Annak a két gyökérnek Rothstein 1960-tól kezdődő pályája csak egy ködös lehetőség volt, mint egy elveszett aranybánya.
Az írói munkának csak Morris számára volt jelentősége. Ha a dolgok másként alakulnak, felajánlotta volna a saját részét az írásért. Nem kétséges, hogy Freddyék kaptak volna rajta. Ha most mondana le róla, főleg így, hogy a noteszok a Jimmy Gold saga folytatását tartalmazzák, akkor a semmiért volt az egész.
Cafferty megkocogtatta a plexi üveget a telefonnal, aztán ismét a füléhez szorította.
Cafferty Bellamynak! Cafferty Bellamynak jelentkezzen! Bellamy!
Bocsánat, elgondolkodtam.
Egy kicsit késő van ehhez, nem gondolja? Ha lehet, próbáljon követni. Három vádpont van. A maga dolga az, amennyiben hajlandó rá, hogy mind a három pontban ártatlannak vallja be magát. Később a tárgyaláson átválthat bűnösségre, amennyiben így előnyösebb. Óvadékra ne is gondoljon, mert Bukowski nem nevet, hanem röhög, mint a hiéna.
A legrosszabb rém álmaim válnak valóra, gondolta Morris. Rothstein, Dow és Rogers. Három vádpont, mindegyik gyilkosság.
Mr. Bellamy? Fogy az időnk, én pedig kezdem elveszíteni a türelmemet.
A telefon lecsúszott a füléről, de Morris erőlködve felemelte. Most már semmi sem számított. Közben az ártatlan, kamasz arcú ügyvéd tovább töltötte a fülébe furcsán férfias baritonján a szavakat, amelyek egy ponton túl kezdtek értelmet nyerni.
Fölfelé haladok a létrán, Mr. Bellamy, a legenyhébbtől a legrosszabbig. Egyes pont. Ellenállt a letartóztatásnak. Ebben most ártatlannak vallja magát. Kettes pont. Súlyos testi sértés. Nem csupán a nővel szemben, de bemosott egyet az elsőnek érkező rendőrnek, mielőtt az megbilincselhette volna. Ebben is ártatlannak vallja magát. Hármas pont. Különös kegyetlenséggel elkövetett erőszakos közösülés. Ehhez hozzácsaphatják a gyilkossági kísérletet, de momentán csak erőszakos közösülés, Már amennyiben az erőszakos közös ülésre azt lehet mondani, hogy csak. Ugyancsak ártatlannak egy pillanat, vágott közben Morris, megérintette az arcán a karmolásokat, és amit érzett, az remény volt. Megerőszakoltam valakit? Megbizony, felelte elégedetten Cafferty, valószínűleg azért, mert ügyfele végre odafigyel rá. Miután Miss Cora N. Hooper elővett egy papírt az aktatáskájából, tanulmányozta. Ez röviddel azután történt, hogy elhagyta a bisztrót, amelyben pincérnökként dolgozott. Egy busz megálló felé tartott az alsó Marlboron. Azt mondja, hogy maga megragadta és behúzta egy sikátorba a Souter's kocsma közelében, ahol számos órán át fogyasztott Jack Daniels-t, mielőtt rugdosni nem kezdte a zenegépet, és föl nem szólították a távozásra. Miss Hoopernek volt a táskájában egy elemes rendőrségi riasztója, amit sikerült bekapcsolnia. Az arcát is megkarmolta. Maga betörte az orrát, a földre döntötte, folytogatta, és elkezdte bevezetni a férfi újságát a nőiségébe, amit még akkor sem szűnt meg élvezni, amikor Philip Ellenton közeg lerángatta róla.
Erőszak? Tehát miért követnék el? Ostoba kérdés. Miért töltött 3 órát azzal, hogy szétkapja azt a lakást a Sugar Heights-on, csak annyi időre tartva szünetet, amíg rávizel az Aubusson szőnyegre?
Fogalmam sincs, felelte Cafferty. Az erőszakos közösülés idegen az életstílusomtól.
Hát az enyémtől is, gondolta Morris. Általában. De Jacket ittam, és elhajlás lett belőle.
Mennyit kaphatok? Az ügyész életfogytiglanit fog kérni. Ha a bűnösnek vallja magát a tárgyaláson és a bíróság ítéletére bízza magát, akkor megúszhatja 25 évvel.
Morris bűnösnek vallotta magát a tárgyaláson. Azt mondta, megbánta, amit tett, az italt vádolta. A bíróság ítéletére bízta magát, és életfogytiglanit kapott.